Színház tér.
Minden hónap negyedik csütörtök délutánján Színház tér.
Színház tér.
Ötven éves a Pécsi Balett, s a jubileum alkalmából egy korai Eck Imre darabot és Leó Mujics új koreográfiáját mutatják be áprilisban. S a jó hír az is, hogy a társulat igazgatója Vince Balázs március 15-én megkapta a Harangozó Gyula díjat, mint majd a vele készült beszélgetésben hallják. Szép jó napot kívánok a Pécsi Nemzeti Színházzal közös magazinunk idei harmadik számával, a mikrofonnál Koszics Attila. Szomorú a hír és nagy veszteség a színháznak, hogy 69 éves korában hosszas betegség után elhunyt Csaba Zita főtitkár, a színház örökös tagja. Róla egy 1996 őszén a néhai Kovács Imre készítette beszélgetéssel emlékezünk meg. Az utóbbi 10 év legjobb hazai drámáinak egyikét, a Pintér Béla társulattól ismert Paraszt operát Mohácsi János állította március elején színpadra. A darab sikerében Kovács Márton zenei vezetőnek is nagy a szerepe. Rajta kívül az Etelkát alakító Györfi Anna énekes színésznő segítségével is bepillantunk a kulisszák mögé. Mindemellett szóba kerül majd a 10. Pécsi Országos Színházi Találkozó is, Simon István ügyvezető és Stenzer Béla színművész jóvoltából, utóbbi a teátrum aktuális híreit is közreadja majd. Remélem felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk, jó időtöltést! Nagy veszteség érte a Pécsi Nemzeti Színházat, s egyben a magyar színházi életet. Hétfőn, életének 69. évében hosszú betegség után elhunyt Csaba Zita, a színház örökös tagja. 1972 óta dolgozott a társulatnál, 1977-től művészeti titkár, 1983 óta a színház főtitkára. Munkáját nem csak a Pécsi Teátrumban, hanem az ország valamennyi színházában nagyra értékelték, ezért több elismerést is átvehetett. Legutóbb tavaly augusztus végén a 2009-2010-es évadnyitó társulati ülésen a színház művészei által alapított hívó díjat kapta meg a társulat szűnni nem akaró vastapsa közepette. A most következő beszélgetést pedig néhai kollégánk Kovács Imre készítette 1996 őszén, amikor Csaba Zita a Pécsi Nemzeti Színházért alapítvány nívó díját vett át, s első színházi élményét neki idézte fel.
Nagyanyám nővére Szánkón egyszer elhúzott ide bennünket az unokatestvéremmel színházba. Itt voltam benne a nagyanyámnál, és hát ez egy vasárnap délután volt, gondolom én, de hát még kicsi gyerek voltam, nem tudom, 4-5 éves. Ez az első színházi élményem.
És mit látott a Szánkó után?
Az a borzasztó, hogy nem tudom pontosan, tudom, hogy ilyen nagy kártyák voltak a színpadon, és talán ez határozta meg még a pályámat is, ez az élmény.
Egyébként mire tanult, mi a végzettsége?
Siklóson érettségiztem a Táncsics Mihály gimnáziumba, aztán egy 2 éves kísérletet tettem, műszaki rajzot tanultam 2 éven keresztül. Csináltam, de úgy nem éreztem a lelkemmel. Aztán jóval később egy titkárnőképző 1 éves tanfolyamot végeztem el, és hát igazából a szakmát itt tanultam meg azzal, hogy mielőtt a színházhoz kerültem, én nem nagyon fiatalon kerültem a színházhoz, de olvastam a darabokat, tudtam minden színész nevét, de nem Pécset, az országban, az operaház balerináig tudtam tulajdonképpen mindent. És hát nagyon-nagyon érdekelt, és akkor egyszerre véletlen hozta úgy, hogy a gazdasági hivatalban valakit kerestek, és hát a férjem az úgy bejelentett ide engem.
Igen, a Csaba név, ugye?
Igen. Én akkor a Tempo KTS-nél dolgoztam éppen, és hát egyszer csak jött haza, és azt mondta, hogy te figyelj, föl kell mondjál, mert hogy hát 2 hét múlva a színházba kell dolgozni, és hát 2 munkahelyen volt ez megelőzően, mind a 2-t nagyon szerettem, jól éreztem magam. És hát nagyon megrettentem, de hát azért vonzott a dolog, és hát így belevágtam.
Mióta van a Pécsi Nemzeti Színházban?
Jaj, mindjárt 25 éve. És akkor a gazdasági hivatalban egyszer Nógrádi valamiért följött, és valamit kérdezett, és én abból úgy kapásból válaszoltam. És akkor egyszer csak azt mondta, hogy én ezt tudom, és mondom, hát ahogy lehet az, hogy ne tudnám. És akkor hát azt mondta, hogy hát akkor úgy gondolja, hogy akkor jövő héttől titkárságon dolgoznék.
Most már művészeti főtitkár, nagyasszonya a színháznak, és most ezt nem túlzásképpen mondom. Nagyasszonya is nagyon sok mindent kell tudni. Egyáltalán mondja, lehet körvonalazni, hogy mi a dolga a művészeti főtitkárnak, Csaba Zitának, egy szobában elrébb az igazgatói iroda előtt. De ez nem jelenti azt, hogy előszoba.
Hát nem is tudom, ez pontosan van egy munkaköri leírásom, ami elég hosszadalmas, de hát valójában azok csak olyan száraz tények, annál sokkal több. Hát a jogdíjtól az egyeztetésig, a protokoll jegyektől, a napi levelezésig, a mindenkivel való kapcsolattartástól, a nem tudom, hogy legyen virágkosár a premiéren odáig, hogy a primadonna rossz kedvű.
Akkor jó kedvűvé kell tenni.
Úgy gondolnám, ez nincs benne a munkaköri leírásban természetesen, de én úgy érzem, hogy ez, hogy igen. Úgy érzem, hogy egy kedves szót mindig mindenkihez kell szólni, mert nincs annál fontosabb, hogy milyen hangulatban megy ki a deszkára.
Hány adat, telefonszám van az agyában, vagy sokszor átlapozott egyre jobban elkopó noteszaiban, naplóiban, mert hát azt hiszem a hazai színházi élet mindenképpen meg kell, hogy jelenjen egy művészeti főtitkár dolgai között telefonszámokban és utcacímekben és kerületekben, és mit tudom én még miben.
Hát ez igaz. Nem is tudom, 2 nagyon vastag és rongyos telefonnoteszom van, tényleg nagyon vannak koptatva, mindig elhatározom, hogy újra fogom írni. Valamennyi a fejemben is van, de hát azért nem annyira sok, és 10 millió cédulán a táskámban, a fiókomban, mindenütt cédulák naptára tűzve, hogy mit ne felejtsék el.
Ilyenkor ajánlják a számítógépet.
Igen, hát én hadilában állok vele, ezt biztos nem illik kimondani, ez lehet, hogy a korom függvénye, de lehet, hogy egy régi-régi ellenállás. Én nekem a háztartásomban sincsen igazából gépesítés. Én úgy érzem, hogy a 2 kezemmel tudok dolgozni.
Mit tart a munkája során a legnagyobb bravúrnak?
Én azt hiszem, hogy máig a legnagyobb bravúr egy Rigoletto bemutató volt. Amikor Sákai Gábor a címszerepet éneklő művész az előadás napján 11-kor lemondta az előadást a torka miatt, és hát akkor minden áron kellett estig szerezni, és nálunk az volt akkor, meg hát ez ma is, hogy a közönséget nem lehet úgy beengedni, hogy azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, de fáradjon haza. És akkor valahogy nekem elő kellett szedni, és tudtam, hogy az országban szabadon nincs más, mint a Patricio Mendez, de annak sajnos nincs az operába dolga. A lakásán pedig nincsen telefonja. Na most akkor aznap Mikulás ünnep volt a Verkel Színházban, az operaházon belül, akkor valaki tudta azt, hogy a Mendez ott van a Mikulás ünnepen. Mire én odaértem a telefonnal, akkor már ottan nem volt, de a büfés hölgy, aki a Verkel Színház büféjében dolgozott, az tudta azt, hogy előtte beszélte meg valakivel a Mendez, hogy hozzájuk mennek most el. Na most akkor ki kellett tudni, hogy az hol van, de ott se volt telefon, na akkor a színháznak volt egy kiváló énekkari tagja, akinek volt egy nagyon rozog az ő trabantja, el kellett érni, neki volt telefonja, beültetni a trabantba, ő elment erre a bizonyos, nem tudom, Pest Erzsébet vagy valamilyen címre, ott bekopogott, mondta, hogy ő keresi a Patricio Mendezt, és azt mondta neki, hogy üljön be az ő trabantba, és jöjjön Pécs fele. Az idő meg közben ment, és akkor hát el kellett kezdeni az előadást a Vághelyi Gabival, aki rekedten, ezt természetesen bemondtuk, hogy lázas beteg rekedt minden, és a második felvonástól bement a színpadra Patricio Mendez, nagyszerűen, fantasztikusan énekelt, és hát az előadás végén az a ritka pillanat volt, hogy 2 Rigoletto hajolt meg.
Thank you.
50 éves a Pécsi Balett, s a jubileum alkalmából április 16-án egy korai Eck Imre darabot és Leo Mujics új koreográfiáját viszik színre. A társulat 34 éves igazgatója Vince Balázs március 15-e alkalmából vehette át a Harangozó Gyula díjat, a legmagasabb táncszakmai elismerést. Először arról vallott, hogyan fogadta ezt a díjat.
Nagyon örültem, megmondom őszintén. Kaptam az Oktatási és Kulturális Minisztériumból egy levelet, és ebben volt a meghívó, hogy megkaptam ezt a harangozó díjat. Azt tudtam, hogy föl vagyok terjesztve valamire, mert decemberben bekérte a Magyar Táncművészek Szövetsége az önéletrajzomat, de hát nem tudtam igazából, hogy mi lesz. Én nagyon-nagyon örültem tényleg ennek a harangozó díjnak, mert azt gondolom, hogy tényleg ez egy szakmai díj. Ez bármilyen utána lévő szakmai díjnak az előutcája, és hát számomra tényleg egy megható és egy nagyon jó érzés volt. Főleg úgy, hogy utána azért én még utána érdeklődtem, és azt éreztem a gratulációkból is, hogy nagyon egyértelmű volt az, hogy a szakmai mogulok ezt nekem odaadják, ez meg ráadásul, hogy nem osztottam meg a szakmát, ez meg nekem belsőleg egy plusz érzés és egy nagyon jó érzés volt.
Hiszen itt ilyen jubileumok is vannak, 5 éve irányítod a társulatot, és 50 éves a Pécsi Balett, ami egy egész éves programsorozatot is jelent, tehát ez dupla ünnep is ilyen alkalommal, és sok-sok éve vagy azért táncos koreográfus is. Mik voltak a pályádon azok a pontok, amikre esetleg felfigyeltek és bekerült az ajánlások közé most?
Azt gondolom, hogy amit mondjuk a Magyar Fesztivál Balettnél, Markó Ivánnál tanultam, ott például két olyan szerepem is volt, amiből TV balett filmet csináltunk, azt azért elég sokan látták, és elég sokan ismertek meg itt Pécset is azoknak a filmeknek a kapcsán. Aztán ugye azért itt a Pécsi Balettnél eltöltött időim azért nagyon-nagyon szép fából faragott, fabábú táncoltam, meg Murphy főszerepet, Carmen Torreador, Mercutio, Romeo és Julia is sorolhatnám. Nagyon-nagyon szép szerepeket eltáncoltam.
És aztán jöttek a koreográfiáid.
Így van, jöttek a koreográfiák, de én azt éreztem, hogy azt látja a szakma, hogy éhes vagyok a tudásra. Ugye 2005-ben elvégeztem a modern táncpedagógus szakot, múlt évben elvégeztem a klasszikus pedagógus szakot, most már járok a klasszikus pedagógus szaknak a mesterképzőjére. Szóval, hogy az egész életemet a szakma tölti ki, és szeretnék minél több mindent megtanulni. Természetesen ez nagyon fontos volt nekem, mert hozzásegített a koreografálásban, hozzásegített abban a munkában, mint pedagógus, hogy hozzátehettem a gyerekeknek a gondolataihoz, a táncművészek gondolataihoz, jövőképéhez, és hát ne felejtsük el, hogy 2 év a művészeti szakközépiskolában is tanítok. Hát minden. Ez egy művésznek utána gondolni, hogy miért, ez egy nagyon összetett dolog természetesen. Mindig kell egy kis szerencse, mindig kell kitartás, mindig kell munka, mindig kell megmutatkozási lehetőség, szóval így minden együtt azt gondolom, hogy ez tette ki. Biztos vagyok benne, hogy az a ténykedésem, hogy sikerült azért egy rangos pécsi tánctalálkozót létrehozni a szakmának, mert azért ezt a szakmának is hoztuk létre, ami most lesz 4. alkalommal, és még sorolhatnám. Mindez együtt azt gondolom, hogy ez adta azt, amit most érzek és amit most megkaptam.
készül a társulat az április 16-ai bemutatóra, ami kapcsolódik az 50. jubileumhoz. Múlt és jelen már a címe is ezt jelzi, hiszen fel lesz újítva egy 1961-es koreográfia, amit még Eck Imre készített, az Iszonyat balladája. Ez egy nagyon híres táncműve volt, azóta is sokat emlegetik. Viszont a másik részében egy teljesen új modern darab lesz, a Changeback, amit egy belgrádi születésű, nemzetközileg elismert koreográfus Leo Mujic fog készíteni. Tehát itt a régi és az új, a hagyományok és a mai kortárs mű, de a kettő mégis ugyanaz szerintem, hiszen Eck Imre is nagyon-nagyon progresszív volt abban az időszakban.
Abszolút. Ugye az Iszonyat balladája, hát hihetetlen az, hogy még ma is aktuális.
Vince Balázs.
Hihetetlen az, hogy még ma is megérinti az ember, hiszen azt tényleg tudomásul kell vennünk, hogy a táncművészet, a pillanat művészete és a táncművészet egy nagyon gyorsan fejlődő művészeti ág. És ettől függetlenül az Imre egy olyat tudott 1961-ben bemutatni, ami most is aktuális, most is izgalmas. Én megmondom őszintén, hogy pont ezekből a gondolatokból, hogy nagyon felgyorsult a táncművészet, nagyon szerteágazó lett, nagyon féltem először a gyerekektől, és hihetetlen az a pozitív visszajelzés, amiket elmondanak, hogy mennyire tetszik nekik, hogy mennyire jó a testüknek azok a koreográfiai lépések. Igen, múlt és jelen, ugye próbáltuk összefoglalni a Pécsi Balettnek a legelső és ugye a legutolsó, legfrissebb koreográfiája. Azt kell még erről tudni, hogy az Iszonyat balladája koreográfia előtt lesz egy 5 perces vetítés, és ebben szeretném megszólaltni az 1961-ben, akik először táncolták. Ugye Eck Imre volt, sajnos őt már nem tudjuk, Tóth Sándor, Bretus Mária és Árva Eszter, őket meg fogjuk szólaltatni, hogy akkor milyen volt Eck Imrével legelőször dolgozni, milyen volt egy vadonatúj Pécsi Balettban, egy teljesen új környezetben létrehozni egy ilyet.
Ők akkor ilyen 20 év körüli táncosok voltak.
Így van, 18-20 év körüli táncosok voltak, és természetesen megkérdezzük a mostani táncművészeket is, hogy milyen, és ezt egy ilyen 5 perces filmen. Ez azért is fontos, mert sok információ el fog hangzani, ami nagyon fontos, hiszen sok olyan ember is lesz, remélem, a nézők között, akik például még nem látták soha, sok fiatal, aki például azt fogja hallani ebből a filmből, hogy ezt 61-ben mutatták be, hogy ezt 50 évvel ezelőtt mutatták be, és hát ez nekünk egyébként egy tradíció és egy hagyomány, ezt 90-ben is felújítottuk, és 2000-ben is. Ilyen fantasztikus, hogy most 2010-ben egy 14 éves fiatal táncművész, mondjuk, csak vegyünk egy példát, a művészetiből megnézi, és azt mondja majd 60 évesen, hogy ő látott, és akkor már körülbelül eltelt mondjuk 100 év, hogy látott egy 1961-es koreográfiát, egy Eck Imre koreográfiát, szóval ebben sokkal több van annál, mint hogy bemutatjuk, és hogy mint hogy felújítjuk.
A Changeback a másik előadás viszont a párja a dolognak, ami szintén a mai időszak progresszív balettjét fogja hozni.
Így van. Én arra kértem a koreográfust, hogy egy 21. századi, egy lendületes, egy fiatalos, egy innovatív, ami természetesen a Pécsi Balettra jellemző, egy nagyon friss koreográfiát csináljon. El kell mondanom, hogy hát ez egy nagyon nagy dolog. Persze a táncszakma egy réteg szakma, és nem olyan populár, kézen fogható dolog. Nincsenek a táncművészek minden nap tévében, nincsen ismertségük, de el kell mondanom, hogy Leo Mujic igazából ki, hogy egy valami kuriózum az, hogy ő itt van. Ő a Bezsár iskolában, Lozánban tanult, és el kell mondanom, hogy kikkel dolgozott együtt. Ezek a világnak a legklasszisabb és a legfantasztikusabb koreográfusai. Ugye Maurice Bezsár, Jirzsi Kiliennel dolgozott, William Forsythe-tal, Macekkel, Ohada Naharinnal és Nacho Duatoval is még sorolhatnám. Most jön haza Tókióból, mert ott csinál egy koreográfiát. Szóval a Párizsi Operába táncolt. Egy olyan szakmai ember, olyan koreográfusoknak az ízei, a mozdulatai ivódtak bele az évek során a testében, hogyha ennek nekünk csak egy tizedét átadja, akkor hihetetlen az, hogy a pécsi balettesok és a pécsi táncművészek a következő 4-5 évben olyan mozgás invenciójuk, olyan mozgás kultúrájuk lesz, amiből ott lesznek Magyarországon a toppon, és hihetetlen módon is kreatívan és újszerűen fognak tudni táplálkozni, és természetesen segítve esetleg a következő években a koreográfusokat is. Thank you.
Március 5-én volt a premierje Pintér Béla Paraszt Opera című művének Mohácsi János rendezésében. Az előadás sikeres színrevitelében Mohácsi régi munkatársának, Kovács Márton zeneszerző muzsikus zenei vezetőnek is nagy a szerepe, hisz a darab végig különböző zenei síkokon alapul.
Amennyi idő erre volt, ahhoz képest ez egy vállalható, tisztességes bemutató volt. Nyilván sok munkával még lehet rajta javítani, illetve az az álmom erről az előadásról, hogy egyszer úgy tud végigmenni az elejétől, az első hangtól az utolsóig, hogy minden hang a helyén van. Ami lehet, hogy egyszer tud sikerülni, mert a benne szereplő színészek meg a zenészek is képesek erre, csak azt hiszem, hogy ehhez több idő kell.
Ez volt talán a próba folyamatban is a legnehezebb, hogy a színészekkel végigvinni, hogy ők is begyakorolják, hisz nem könnyű elénekelni se, azt hiszem annak, aki hát nem ezzel foglalkozik általában, hanem prózai színész, de nagyon jól énekelt néhány közülük.
Ez egy nehéz, és nem csak azért nehéz, mert hogy adott esetben a kotta nehéz, hanem azért, mert egy idő után, hogyha még a zeneszobában vagy a próbateremben pusztán az ének, az jól is megy, utána elkezdenek játszani, és abban a pillanatban már a hangok könnyen félrecsúsznak. Mert akkor már másra figyel egy színész nyilván, amit egyébként természetes. Tehát én azt gondoltam erről, hogy nagyon automatikusnak kell lenni az énekbeszédnek ahhoz, hogy aztán bármit tudjanak kezdeni vele. És ez ilyen adottságokkal, tehát a nem professzionális énekesekkel, ez csak gyakorlással megoldható.
Győrfi Anna viszont nagyon jó, de hát ő profi énekes színész, és a kórus is nagyon jó volt ott háttérben, fekete ruhában, mint általában az ilyen vízbanyák ültek hátul, és hát ők profi kórus.
11-en énekeltek, közülük 6-an a Nemzeti Színház Opera kórusából, tehát ők rettenetesen sokat lendítettek az egészen zeneileg, és voltak 5-en az egyetemi színpadról, a Jazzből, őket válogattuk ki, hogy plusz még másfajta színészet is esetleg, vagy mimika, vagy nem tudom, megjelenjen. Meg egy nyers hang is. De zenei szempontból nekem az fontos volt, hogy ne csak a kiművelt énekhangok legyenek, hanem ami a népzenére jellemző, az a fajta nyersesség is meg tudja jelenni. És én nagyon hálás vagyok nekik, mert rettenetes sokat dolgozott a kórus. Az eredetiben nem volt. A kórus ott ugye a 9 szereplő játszott el az egész darabot. Ezt már a János Kaposváról hozta, ugye a kaposvári főiskolásokkal csináltunk először kórust, mivel 18-an voltak az osztályban, és mindenki nem tudott szerepet játszani, tehát ez ebből alakult ki, de én nagyon hálás vagyok neki.
És hogy a színészek is a helyzet komikumra építettek sokszor, hát a zenében is nagyon sok poén is volt. Már maga az, hogy így egymás után voltak rakva, különböző idézetek, jött egy magyar népzene, aztán utána a himnusznak egy kis idézete, de hát volt ebbe amerikai country és a Take Me Home Country Road.
Hát ez a Bencének a találmánya, a Darvas Bencének a találmánya, illetve nyilván a Pintér Bélával együtt találták ki ezt a fajta formát. Ez nekem is nagyon izgalmas volt, vannak olyan zenei műfajok, amiben én nem vagyok járatos egyébként. Közben meg az az izgalmas, hogy egy vonói zenekar egy csembolóval kiegészítve játsza a különböző fajta zenéket, és néha próbáltunk az itteni zenekar adottságainak megfelelően hozzátenni még valamennyit a Bencék által játszott muzsikához, illetve a Bence által írt kottához.
Egyébként Darvas Bence is itt volt a bemutatón, beszélgettetek is. Mi volt a véleménye?
Neki nagyon furcsa volt a lő elmondása szerint, mert ő pár nappal ezelőtt Lisszabonban játszotta ugyanezt a darabot, és ők már jóval túl vannak a 200. előadáson, és nyilvánvalóan teljesen a fejében van az egész, meg a fülében. Ami kritikája volt, a tempók, tehát hogy általában véve lassabbak voltunk, mint az ő előadásukban, egy kivételtől eltekintve, és nem mindenhol értett egyet a kórus használattal. Én ezt maximálisan tiszteletben tartom, azzal együtt, hogy szerintem az is benne van ebben, hogy ő 5-6 éve játsza nagyon hasonló hangzással ugyanazt a zenét, és nyilván neki helyenként az idegen az adott esetben a kórus, miközben sok helyen azért került bele a kórus, mert a Mohácsi János kérte, hogy legyen. Én ezeknek még nagyon örültem.
Sőt, ráadásul olyan drámai pillanatokban jön be mindig a kórus, ami nagyon lendíti dramaturgiailag is az egész előadáson. Nyilván a Bence egy más elképzelés alapján csinálta meg eredetileg a zenét, de ez is egy nagyon jó zenei elképzelés, azt hiszem.
Nem magamat dicsérni. kergetve, de a Bence azt mondta, hogy most akkor ez olyan, mint hogyha ketten írtuk volna, de hát ez persze egyáltalán nem igaz, mert a kórusoknak a legnagyobb része az az ő kottájából született, tehát én azt bővítgettem tovább. Két olyan komolyabb kórus rész van, amit én írtam bele. De alapvetően ez a Bence zenéje, tehát nem az enyém, csak ez szerintem abban a szellemben készült, ahogy mondjuk a Mohácsi János szokta átírni a darabokat, és ő is írt bele egyébként mondatokat. De nem sokat. Mert ez egy annyira feszes történet, hogy ez nem kellett sokat, nem is lehetett, és nem is kellett hozzáírni ahhoz, hogy ez akár az ő képére formálódjon, vagy amit ő erről az egészről mondani tud, az megszülessen.
Szerintem így lehet megújítani egy nagyon jó zenés drámát, mert most teljesen megújult a dolog. Hát ez egy elég régi darab annak idején, én is láttam Pintér Bélától, és most teljesen más hatások is jöttek be nekem.
Ez szerintem ez a darabot dicséri, tehát, hogy nagyon jó az alapanyaga ennek a dolognak, és szerintem bőven elviseli ezt a fajta szabadon kezelést. Hát fölmerült bennünk az ötlet, hogy rendezni kéne egy parasztopera maratont, amikor a Béláik is eljátszanak, mi is, és esetleg még a kaposvári főiskolások is, és ez mind különböző, és szóval szerintem ez bőven megél egymás mellett a kettő, és nem tudom minősíteni, és nem is akarom, hogy egyik jobb lenne, mint a másik, mások, de hál' Istennek, hogy mások nem ugyanolyanok. Tehát, hogy nem olyanok, mint az amerikai musicalek, amik önmagukban jók, és akkor csak úgy lehet megrendezni milliméterre, hogy New Yorkban játsszák.
New York franchise.
Igen, szerintem ez nagyon, nagyon izgalmas dolog.
A parasztopera bemutató előadásán Etelkát Györfi Anna alakította.
Jól van, most már nyugodjatok meg! Vegyetek nagy levegőket, dőljetek hátra, lazítsátok el magatokat! Élvezzétek a Jóisten napsugarait! Egyszerűen olyan hatással van rád ez a tavasz, mint még soha!
A közönségről annyit, hogy ugye először tegnap volt közönségünk, de ők se voltak ennyire aktívak, mint a mai közönség. És voltak nehéz pillanatok nem elnevetni magunkat, természetesen ez nagyon nehéz azért így ilyen közelségben, mint itt a Kamaraszínházban, de azért valahogy túléltük. És nem láttam a Pintér féle parasztoperát.
Érdekes, Nyakó Júli ugyanezt mondta.
Valószínűleg neki sem volt lehetősége, de biztos vagyok benne, hogy nagyon más a miénk.
Sőt, a Nyakó Júli azt mondta, nem is baj, hogy nem látta, mert nem jó, hogyha befolyásolja a színészeket egy másik előadás. Azt mondja, hogy általában megcsinál egy előadást, és akkor utána esetleg megnézi.
Igen, nekem itt az volt a nagyon nehéz, ugye, hogy le vagyunk kettőzve ebben a szerepben Tébizitával, és ő már játszotta ezt a főiskolán, szintén Mohácsi rendezésben ezt a darabot, és nagyon nehéz volt elvonatkoztatnom tőle. A végén már nem is néztem a próbákat, mert ugye az embert akaratlanul is befolyásolja a másiknak a képe, csak az villan be, úgyhogy megpróbáltam egy kicsit más lenni, egy kicsit frissebb és újabb.
Eleve nyerő voltál, hiszen annak idején a szereplő kiválasztás az úgy folyt, hogy nem akik jó színészek, hanem azok, akik nagyon jól énekelnek és jó színészek, és ez azt hiszem nálad jött igazán össze.
Hát szerencsém volt, bevallom, mert ugye talán én énekeltem itt a legtöbbet a társaságban, viszont én vagyok a legfiatalabb, tehát színészileg azért nagyon fel kell hozzájuk zárkozni, hogyha az ember tud. Viszont nekem szerencsére nincsenek nehézségeim az ének részében, mert annyira nem bonyolult dalok vannak benne, csak nagyon nehéz összekoncentrálnia.
Meg a hangterjedelmed is kell hozzá azért.
Igen, de szerencsére nem egy megterhelő szerep hangilag, hangsúlyozom, hangilag.
Játékban talán egy kis megterhelő dolog, hogy rajtad van egy párna, hasadon terhes nőt kell alakítani, aki férhez akar menni, szóval nagyon szomorú a történet.
Igen, hát a terhességről annyit, hogy olyan bohókás a karakter, és olyan egyszerűen látja a világot is, boldogan is, és színesen, hogy neki nem teher, tehát nem szó szerint terhesség van, hanem egyszerűen csak az öröm, és a jövőnek a szépnek látása.
Hogy indul az egész darab, és az első része hihetetlen boldogságot sugárzol, és ahogy énekelsz is, annyira átjön, hogy az ember így örömmel hallja, és aztán sajnos a vége fele becsődöl a kapcsolat.
Nagyon boldogan indul, igen, ez a karakter, de aztán szinte ő az utolsó, aki megérti, akinek leesik a tantusz, hogy itt mi történik. Mindenki más már átéli a drámát, amikor Etelka még mindig nem tudja, hogy miről van szó, de annál súlyosabb a váltás, amikor megérti.
És milyen a váltás úgy egyébként, hiszen nagyon sok darabban játszol, zenés darabokban, musicalekben, a Légy jó, mint halálig, Lányvásár. Hogy tudsz átállni így másik szerepre, illetve hát itt énekbe is azért egész másként kell viszonyulni.
Hangtechnikailag nehezebb a történet, mert azért például holnap egy operettet kell énekelnem, ami egy hét megterhelő ilyenfajta éneklés után nagyon nehéz, gondolom, de azért remélem, hogy túl fogok jutni a holnapi napon is. És beleugrani a szerepbe az annyi, hogy az ember fölveszi az új ruhát, bemegy az új díszletbe, és rögtön bekattad neki az új darab, tehát ez a munkánk. Úgyhogy ez megy.
Azért az se egy utolsó dolog, hogy jelenleg az ország legjobb rendezőjének tartják Mohácsi János, díjakat kap sorban, most is bekerült a darabja a posztra, az elveszett levél, tehát azt hiszem nagy dolog, hogy ilyen rendezővel, aki egy nagyon jó ember is.
Nagyon féltem ettől a darabtól, mert én még soha nem dolgoztam Mohácsi Jánossal, ellentétben a többiekkel, akik már egytől egyig dolgoztak vele, de nagyon kellemes meglepetés volt, és szerintem rögtön az első nap megtaláltuk az összhangot.
Azt hiszem, ő is értékelte a tudásodat, amit ének tudásra gondolok most.
Igen, úgy tűnik, hogy biztatóan állt hozzám, és egyelőre meg van elégedve. Hát remélem, még dolgozunk együtt.
A levegőben érzem a virágzó pákillatát, az évben az ő természet apró rezdüléseit érzem a testemen, mintha ilyen kis pulcuk, manok, csipkednék a bőrömet.
Értem.
Színháztér.
Minden hónap negyedik csütörtök délutánján Színháztér.
Színháztér.
De blessés à mes semi-pouvoirs, la campagne.
Június 3-án kezdődik a jubileumi 10. Pécsi Országos Színházi Találkozó. A versenyprogramba 14 darab jutott be, és a játszási időpontok is már ismertek. Simon István a Poszt egyik ügyvezetője.
Mohácsi János két produkcióval szerepel, mind a kettőnek természetesen örülünk, az egyiknek különösen örülünk, ugye hát a Elveszett levél, amit a Pécsi Nemzeti Színházban mutattunk be, ez évad októberében az elmúlt évben, és a másik pedig a Szatmár Németi előadás, ami a Veszett fejszem, amit egyszer már ő megrendezett Kaposváron, de minden bizony ez egy másik előadás, hiszen nem rendez soha ugyanazt, még ha ugyanazt a produkciót rendezi is meg, illetve nem rendezi ugyanúgy.
Túl nagy meglepetés nincsen a versenyprogramban, hiszen aki ismeri a magyar színházi életet, azért tudja, hogy melyek a legerősebb műhelyek, ahol tényleg születnek mindig jelentős produkciók. Úgyhogy Örkény Színház, Katona József Színház, mellettük az ilyen alternatív független társaságok, mint a Sputnik Hajózási Társaság, a Maladipe és a Kóma, tehát ez az 5 budapesti társulat került be 6 előadással, ugyanis az Örkény Színházból 2 darab is, vidékről pedig szintén 5 társulat, a Pécsi Nemzeti Színház, Zalaegerszeg, Eger, Debrecen és Szeged, tehát a nagyvárosok társulatai mind bekerültek, és a határon túlról a Szatmár Németi Színház, a Szabadkai és egy érdekes marosvásárhelyi bukaresti közös produkció.
Ami nekem azért egy érdekesség, hogy az úgynevezett nagy kőszínházak nincsenek itt, nincs itt se a Nemzeti Színház, nincs itt a Víg Színház, nincs itt a József Attila Színház, nincs itt a Madách Színház, szóval más felé halad most úgy látom a színházi világ. Érdemes erről majd egy vitát is rendezni esetleg a Poszton, hiszen ismét itt vannak elég sokan, ha úgy tetszik, alternatív színházak, ami nem baj.
2010 Pécs Európa Kulturális Fővárosa. Ez az a fesztivál, a Pécsi Országos Színházi Találkozó, ami elindította a gondolkodást egyáltalán, hogy legyen Pécset Európa Kulturális Főváros programsorozat.
Ez így igaz, erről ma már senki se beszél, de pontosan erről volt szó. Annak idején Vajda Márta, a Magyar Színházi Társaság ügyvezető titkára említette meg, hogy miért nem indulunk ezzel a handicappel, hogy itt van a Pécsi Országos Találkozó, hogy miért nem indulunk a LKF 2010-es programjának, illetve hogy a Kultúra Fővárosa lehessen Pécs. Valóban ezzel indult. Én nagyon bízom benne, hogy most valamennyi pénz csak jut arra, hogy a színház legalább a technikáját, és hát bizonyos építészeti dolgokat is helyre tegyünk. Megvan erre most a jó indulat, ha úgy tetszik, remélem, hogy pénz is társul hozzá. Saját erőnkből már mi elkezdtünk egy-két dolgot felújítani, és hát nagyon bízom benne, hogy ez a Poszt sikeresen még le fog zajlani, de abban is biztos vagyok, hogy azt követően a következő talán 11. 12. Poszt előtt, inkább a 11. előtt felújításra szorul a színház mindenképpen, és ezt nem lehet halogatni. Én bízom benne, hogy a következő naptári évben erre fog jutni pénz, mert különben valóban lehetnek esetleg olyan esetek, amik hát nem nagyon viselnénk el, mert nem viselne el a technika, és hát az épület is rászorul bizonyos javításokra természetesen.
Az imént Simon Istvánnal, a Poszt egyik ügyvezetőjével beszélgettünk, és időközben egy változás történt. A Katona József Színház visszaléptette a Hős és a Csokoládé Katona című előadását, s helyére így az Egri Gárdonyi Géza Színház Maja című operettje lépett. Stencer Béla is először erről tájékoztatott.
Egy elég érdekes szituációba került a Magyar Színházi Társaság, mint a fesztivál szervezője, hiszen a Katona József Színház a válogató által arra alkalmasnak ítélt darabot visszamondta, nem kívánja indítani a színházi fesztiválon, helyette másikat javasolt, viszont a Színházi Társaság úgy gondolta, hogy ez a szabályokkal nem egyezik, ebből kifolyólag nem járult ehhez hozzá, és így a válogatót kérték, hogy jelölje meg a következő darabot a listáján, ez pedig a Maja című nagy operett volt, amelyet Zsótér Sándor rendezett Egerben. Nyilván egy nagyon izgalmas, érdekes operett előadás lesz, amennyire a Zsótér Sanyit ismerjük, vagy ismerik a fesztivál eddigi nézői, rendszeres nézői, Sajnos Sándor nagyon sokat szerepelt már a Poszton, úgyhogy ez került be a versenyprogramba. Elképzelhető, hogy a Katona egy másik darabbal az off-programban indul, de ez még erősen kérdőjeles. Az off-program amúgy is a későbbiekben áll majd össze. A versenyprogramunk kész, már a www.post.hu-n látható időpontra bontva, és hát miután korábban tudtuk indítani most az új szabály szerint, hiszen március 1-je lett április 1 helyett az indulás, ezért jóval előbb elkezdjük már a jegyek értékesítését, és egy picit a szervező munkát megkönnyíti ez az időbeniség. Könnyebb volt egyeztetni a színházakkal, és terveink szerint április 20-án kedden 10 órakor indul a versenyprogramra, és néhány kiemelt off-programra a jegyértékesítés. Én azt kérem mindenkitől, mint eddig is, hogy iratkozzon fel a Poszt honlapon a hírlevél szolgáltatásra, onnan friss információkat kap, akinek van természetesen netes lehetősége, illetve tavaly nagyon jól bevált, hogy az off-programok egy részére tudtunk last minute lehetőséget fölkínálni. Nos, aki a hírlevélem van, azok számára ezt meg fogjuk tenni minden nap a fesztivál ideje alatt, ahol erre lehetőség lesz. Hát reméljük, hogy nem sok ilyen lehetőség lesz, de ahol lesz erre lehetőség, azt megtesszük majd.
Ennek a hónapnak a szenzációja a Paraszt Opera című bemutató volt, úgyhogy áprilisban is gondolom további előadások várnak a közönségre.
Én úgy gondolom, hogy a Paraszt Operának hosszú élete lesz, csak úgy, mint a képzelt betegnek volt, amit már 2 éve játszunk, és hát újra játszuk. Ebben a hónapban, áprilisban sajnos nem tudjuk, nagyon sok egyeztetési gondunk van, a kicsi társulat miatt belső egyeztetési gondunk, és nem tudjuk a nagy színházat a kabarával együtt játszatni sok esetben. És hát a Paraszt Opera is egy olyan helyzetbe került, hogy döntő többségében egy 16:30 kezdési időponttal játszok, hiszen a benne szereplő előadók néhánya az esti 7 órás nagy színházi előadásban már játszik, úgyhogy egy furcsa helyzetben vagyunk ebből kifolyólag, de én úgy gondolom, hogy nagyon szép, hosszú karrier vár rá. Ami újdonság áprilisban természetesen, most már lassan hagyomány kezd lenni, hogy húsvét vasárnap az Ancónai Szerelmeseket láthatják újra, 3 hónap után. Ezt sajnos Hegedűs D. Géza barátom elfoglaltsága indokolja, mindig, hogy ilyen ritkán tudjuk játszani, és hogy pont húsvét vasárnap, úgy látszik, hogy akkor mindig szabad a Géza, és ezért Pécsre látogat, és a locsolást itt intézi húsvét másnapján. De felújításra kerül az Istenítélet, amit nagyon-nagyon várnak már sokan, és hát áprilisban, illetve májusban remélem még egyszer el tudjuk játszani, már-már a társulat is a Posztra készül, hiszen újra ott vagyunk az Elveszett Levél című Caracciale adaptációval, amelyet a Mohácsi fivérek jegyeznek, és hát remélem, hogy szép sikerek lesznek, ismét pécsi sikerek a Poszton. Emellett felújításra kerül a Hülyéje, ami ugyancsak nagy közönség kedvenc, ez a Fedó bohózat, amelyet Béres Attila rendezett, most már az 50. előadás felé közeledik, hát újra itt a Hülyéje, úgyhogy járjanak színházba sokat, nézzék a honlapot, jöjjenek el hozzánk, nyomtatott anyagokkal tudunk adni. Kellemes húsvétot kívánok mindenkinek, és szép színházi estéket! Chasing parade.
A Színháztér idei harmadik műsorában megemlékeztünk a napokban 69 éves korában hosszas betegség után elhunyt Csaba Zita főtitkárról, a színház örökös tagjáról. A Pécsi Balett 50 éves jubileuma alkalmából tervezett Múlt és Jelen című bemutatójáról, valamint Vince Balázs friss harangozó Gyula díjáról a Tánctársulat igazgatójával beszélgettünk. A Parasztopera zenei vezetője Kovács Márton és Györfi Anna énekes színésznő segítségével bepillantottunk az új Mohácsi darab kulisszái mögé. Mindemellett szóba került a 10. Pécsi Országos Színházi Találkozó Simon István ügyvezető és Stencer Béla színművész jóvoltából, utóbbi a Pécsi Teátrum aktuális híreit is közreadta. Magazinunkkal legközelebb egy hónap múlva ugyanebben az időben jelentkezünk újra. Koszics Attila kíván további kellemes délutánt!
Színháztér.
Minden hónap 4. csütörtök délutánján Színháztér.
Színháztér.
Ha megkérdezik,